A mi Isten tiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 369. dicséretünket, annak első három versét. Így kezdődik 369. dicséretünk. Jövel, Szentlélek Úristen! Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mi emberek cserépedényben hordjuk a szentséget, de Te, Szentlélek, ha bennünk lakozol, olyan helyen teszed, ami végtelenül jelentéktelen. Te, a szentség lelke, tisztátalanság és szenny mellett lakozol. Te, a bölcsesség lelke, a bolondság mellett. Te, az igazság lelke, önáltatás mellett. Kérünk, lakj továbbra is a mi lelkünkben. És Te, aki nem keresett tétlenül a kívánt lakhelyet, amit hiába keresnél bennünk. Te, aki magad készítetted, alkotva és újjászülve hajlékodat, Te lakozz bennünk ezután is, hogy egyszer végül olyan lakhelyed legyen, amelyben örömöt telik, amit magad készítettél bűnös, valga és csalfa szívünkben. Te, aki életet adsz, áld meg gyülekezetünket, a beszélőt és a hallgatót, hogy üdén szívből jöjjön az imádság a Te segítségeddel. add, hogy el is érjen mindannyiunk szívéhez. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük 174. dicséretünket, amelyik így kezdődik: Atya, Fiú, Szentlélek. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, ami a mai este hozzánk szól, Lukács evangéliumának a 9. fejezetéből, a 9. fejezet 46-tól 48-ig terjedő verseiből. Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig, ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította. Majd ezt mondta nekik: aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok közül, az a nagy. És egy verset, amelyre igazán koncentrálni szeretnék a mai este, újraolvasok, mégpedig az első felolvasott verse. Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Ezen a héten, 6 napon keresztül a lelket vizsgáljuk. Az önismeret az, mondhatni, divat is manapság. Divat, hogy megismerjük magunkat. Számos önismereti kurzus vagy tanfolyam van. És itt ebben a templomban mi is 6 napon át igyekszünk megismerni magunkat, igyekszünk megismerni a lelkünket. Azt a lelket, amelyik a teremtéstől fogva nekünk adatott, igyekszünk megismerni ennek a léleknek, ami magunk lelkének is, azokat a hibáit, amiket vagy magunkban hordozunk születésünk óta, vagy az élet folyamán lassan kialakulnak. Így először az érzéketlenséggel próbáltunk kicsit behatóbban tanulmányozni, azután a lobbanékonyság, a félelmek, az értetlenség volt az, amit megfigyeltünk magunkban, megfigyeltünk az emberi lélekben. Ma az önzésre került a sor arra, hogy mi van akkor, amikor egy lélek a saját érdekét nézi csak, és holnap végül az ítélkezés lesz soron. Azt mondtam, hogy divat manapság az, hogy az ember a saját lelkét vizsgálgassa, hogy minden jobb önismeretre tegyen szert, de ez nem csak ma divat, hanem az idők folyamán mindig is nagyon kíváncsivá tette az embert, hogy mi rejlik saját magában. Egy valakit szeretnék kiemelni a történelem folyamából, aki szintén fontosnak tartotta az önismeretet, ez pedig Kálvin János. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos az önismeret és az istenismeret. Ez a két ismeret úgy jár együtt, hogy egyik a másik nélkül nem lehetséges. Ha nem keressük és nem akarjuk megismerni Istent, akkor nem fogjuk sose megismerni saját magunkat se. Viszont, hogyha saját magunkat nem ismerjük, ha nem szembesülünk a saját hiányosságainkkal, megtöretett voltunkkal, akkor Istent sem tudjuk helyesen megismerni. Szeretnék akkor most, hogy ne a saját lelkünk boncolgatásával kezdjük ezt az alkalmat, rátérni a tanítványokra. Vita támadt közöttük arról, hogy melyikük a legnagyobb. Hogy melyikük lesz az, aki majd Jézus mellett jobb és bal felől ülhet, ahogy máshol olvassuk az evangéliumban. Hogy ki az, aki a legnagyobb érdemeket szerezte. Ismerjük a történelmi hátterét Jézus munkálkodásának, azt a környezetet, amiben a tanítványok éltek mellette. Tudjuk, hogy Izrael akkor római elnyomás alatt volt. Tudjuk, hogy Júdea az csak egy római provincia volt. Azonban ennek voltak előzményei. Évszázadok folyamatának a vége volt az, hogy odáig jutott Izrael, hogy a rómaiak uralkodtak fölötte. Egészen Nagy Sándorig mehetünk vissza ebben. Ő az, aki az egész világot szinte meghódította, és bizony Júda is erre a sorsra jutott. Egy ideig még jól éltek az ő utódainak uralma alatt a zsidók, azonban egy idő után már olyan dolgokra kényszerítették az uraik a zsidó népet, ami nagyon nem tetszett nekik. A hitüket befolyásolta ez, ugyanis a templomba törtek be az idegen uralkodók, elvitték a templom kincsét, beleszóltak abba, hogy hogyan gyakorolják a vallásukat. Ezért egy lázadás tört ki az izraeliek között. És ez azon kevés lázadás egyike, amelyiket végül nem sikerült levernie az uralkodónak. Sikeresnek mondható. Egészen odáig jutottak, hogy a lázadás vezetői azok egy dinasztiát tudtak alapítani. Azonban, ahogy hatalomra kerültek, úgy lettek ők is torzak. Már nem az volt nekik fontos, hogy az Isten tisztelet tisztán és a maga rendjén folyjon, hanem a saját maguk érdekét nézték, ahogy a mai este címében is van. Egymással kezdtek versengeni, udvari intrikák, gyilkosságok zajlottak ebben a dinasztiában. Így jutunk el egészen Heródesig, aki végül ennek a dinasztiának a helyébe lépve rendet teremtett ezen a környéken. Azonban milyen is volt ő? Fényűző udvartartása volt, és hatalmas gazdagságot tudott felhalmozni. De ő se volt semmivel jobb, mint az elődei, sőt, sokkal kegyetlenebb volt. Ez az, aminek a vége az lett, hogy az ő utódját már elűzték a rómaiak. És így került a rómaiak által kiszolgáltatott helyzetbe az izraeli nép. Az, amit most elmondtam, az teljes ellentétben van Jézus tanításával. Isten országának éppen az ellenkezője az, ami évszázadok folyamán kialakult Júdeában. Mégis, ha belegondolunk, hogy milyen képek, milyen élmények azok, amik benne voltak a tanítványok fejében, ők ezt láthatták. Azt, hogy milyen nagy Heródes uralkodása, milyen az ő hatalma, milyen az ő dicsősége. És bizony ilyen földinek képzelhették el azt is, hogy Jézus hogyan fog uralkodni. Ez azonban egészen más, mint amit Jézus ígért, amiről ő tanított, és amiért eljött erre a földre. De mit is jelent az önérdek? Mi az, amit néztek ebben a helyzetben a tanítványok, és mi az, ami mi bennünk is felmerülhet? A heidelbergi KT 7 kérdése kezdődik úgy, hogy mit használ neked? Ez vajon azt jelenti, hogy a mi hitvallásunk is az önérdekre épül? Vagy valami egészen mást? Azt jelenti az önérdek, hogy a saját érdekeinket nézzük, és hogyha keresztjének akarunk lenni, akkor a saját érdekeink ellenében kell élnünk. Vagy pedig az a különbség a keresztjén és nem keresztjén élet között, hogy azok, akik Krisztusnak engedelmeskednek, elfogadják azt, hogy mit tart Isten az ő érdeküknek, akik pedig az önérdeküket nézik, azok nem is a saját érdeküket nézik, hanem saját maguk ki akarják találni, hogy mi az, ami nekik érdekükben van. Annak is ellenére, hogy mit tanított erről nekik Isten. Szeretnék néhány példát hozni, hogy ez hogyan valósulhat meg közöttünk, hogyan lehetünk a saját önérdekünkre tekintők. A tanítványok is Isten országában gondolkodtak. Arra gondoltak, hogy milyen lesz az, amikor Jézus végrehajtja mindazt, amit ígért. Azonban az ő elképzeléseik Isten országával kapcsolatban nem olyanok voltak, amilyen az valójában. A heródesi pompa volt az, ami az elképzeléseik alapját jelentette. És sokszor lehetünk mi is így, hogy nagy dicsőséget álmodunk az egyházunknak, elképzeljük, hogy milyen dicsőséggel valósul meg Isten országa ezen a földön, de amögött nem Isten akaratát kerestük, hanem azt a pompát vetítjük rá az ő szándékára, amit a világban tapasztalunk. Különös, hogy egyházi intézmények és az evangélium terjesztése hogyan kerül egymással ellentétbe. Hogy már nagyon jó dolog a szeretett szolgálat, hogy katasztrófák alkalmával megyünk segíteni a rászorulóknak, de sokszor abban akarunk dicsőséget szerezni, hogy mindezt megtesszük. És nem törődünk avval, hogy elvész közben az üzenetünk. Azonban éppen az egyház intézményekhez kapcsolódik az oktatás kérdése is. Szülőként sokszor miért iratják az emberek egyházi iskolába a gyerekeket? Néha ateista szülők is azt mondják, hogy menjen református iskolába az a gyerek, és miért? Azért, mert ott nem fogják legalább káromkodni tanítani. Vagy ott rendet fog tanulni legalább, mert azok olyanok, hogy rendet követelnek. Vagy esetleg azért, mert ez egy erős iskola, jobb, mint az állami. Jobb esélye lesz tovább tanulni. És mennyire nem válik be ez a gondolat olyan sokszor. Hiszen oda megy a gyerek, mondjuk 30, mindegyik csak egy káromkodást ismer, és egy héten belül ismeri mindegyik mind a 30-at. Mindegyik gyerek olyan, akinek rendet kéne tanulnia, és azt várja minden szülő, hogy majd az iskolában. De hiába minden, mert csak egy tanár van, és bármennyire is szeretné nekik szeretettel megtanítani, hogy mi a rend, túlerőben vannak. Isten azonban ismeri a mi valódi szükségeinket, ismeri a valódi érdekünket, hogy mi az, ami valóban a mi érdekünk. Nemrég olvastam az interneten egy cikket az egyházi oktatásról. Egy nem hívő írta. Egy barátnőjének a gyermeke volt az, aki református általános iskolába került. És Isten tudta, hogy mi az érdeke ennek a gyereknek, mi az érdeke a szüleinek. Azt mesélte el a barátnője ennek az újságírónak, hogy a gyermeke nem tudja miért, de otthon is minden étkezés előtt imádkozik, lefekvés előtt imádkozik, rászól a szüleire, hogyha azok csúnya szavakat használnak, és egészen meg volt lepődve azon, hogy történik valami ebben az egyházi iskolában, hogy nem olyan, mint a régi állami iskolák, amik a marxizmus szellemében akarták oktatni a diákokat, és nem jutottak ebben semmire. Hanem kiderült, hogy igen, azok, akik valóban Istenért munkálkodnak, és azok, akik az ő közelében vannak, azok megtapasztalják nem csak azt, hogy milyen defektjeik vannak a saját lelküknek, hanem hogy milyen hatalma van Isten lelkének. Bizony, így munkálkodik az Úr, hogy ami rengeteg téves elképzelésünket összetöri, és ehelyett megvalósítja mindazt, ami valóban a mi érdekünket szolgálja. Ez az, amit kérdéseiben föltesz a Heidelbergi K.T. is, hogy mi hasznom nekem. Mert valóban érdekünkben van az, hogy a lélek által megismerjük Jézus Krisztust, ő benne megismerjük az Atyát, hogy tudjuk azt, hogy mi mindent tett, miértünk Jézus. Az érdekünkben van mindaz, amit ő megtett. Miértünk lett ő emberré, miértünk vállalta a halált, és miértünk jár közben az Atyánál szüntelenül. És hogy visszatérjek a felolvasott igéhez, szeretnék egy kicsit arról is beszélni, hogy az a kisgyermek, akit Jézus a tanítványok elé állított, mit jelképez? Egy nagyon-nagyon gazdag tanítás az, amit Jézus megtett, és rengeteg mindent lehetne most elmondani. Én mégiscsak egy egészen földhöz ragadt dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani ti nektek. Gondoljatok arra, hogy a tanítványok azon gondolkodtak, hogy fegyvert ragadnak, hogy majd kivívják Jézus mellett a maguk függetlenségét, hogy majd uralkodók lesznek, pompa jut nekik. Jézus pedig eléjük állította ezt a kisgyermeket. Azt mondta nekik, hogy aki ezt a kisgyermeket befogadja, az a legnagyobb. Egy felelős szülő nem akar felfordulást csinálni. Arra gondol, hogy mi lesz a gyermekével. Arra gondol, hogy őt föl kell nevelni, hogy felelősséggel tartozik érte, ezért nem fog felelőtlenül viselkedni. Ezt kéri Jézus is a tanítványoktól, hogy gondolkodjanak úgy, hogy ők felelősséggel vannak. Rájuk bizattak a gyengék, az elesettek, a kisgyermekek. Ő rájuk bizatott az, hogy Isten országát hirdessék, nem felfordulást csinálva, hanem felelősség teljesen. Így kérjük Isten szent lelkét, hogy mi bennünk is alakítsa ki a felelősséget, mutassa meg, hogy miben kell változnunk, mik azok, amik a mi lelkünk gyengéi, és töltsön be bennünket az ő hatalmával.